Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Böjt második vasárnapján hallgassuk meg az ez alkalomra igehirdetés alapjául kirendelt ószövetségi szentigét, amint megírva találjuk azt Jeremiás próféta könyve 26. részében, az első verstől a 16. versig a következőképpen. Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának uralkodása kezdetén így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Ezt mondja az Úr: állj az Úr házának udvarába, és szólj mindazokhoz, akik Júda városaiból eljönnek leborulni az Úr házába. Hirdesd nekik mindazt, amit megparancsoltam neked, egy szót se védj el belőle. Talán hallgatnak rá, és megtér mindenki a rossz útról. Akkor megbánom, hogy gaztetteik miatt veszedelmet akartam hozni rájuk. Ezt mond nekik, így szól az Úr: ha nem hallgattok rám, és nem éltek törvényem szerint, amit elétek tártam, és nem hallgattok szolgáimnak, a prófétáknak beszédére, akiket hozzátok küldtem, méghozzá idejében küldtem, de ti nem hallgattatok rájuk, akkor úgy bánok ezzel a házzal, mint Silóval, ezt a várost pedig gyalázni fogja a föld minden népe. A papok, a próféták és az egész nép hallották azt a beszédet, amelyet Jeremiás az úrházában mondott. Amikor Jeremiás befejezte beszédét, amelyet az úr parancsa szerint mondania kellett az egész népnek, megragadták a papok, a próféták és az egész nép, és ezt mondták, meg kell halnod, miért profétáltad azt az úr nevében, hogy úgy jár ez a templom, mint Siló, ez a város pedig rommá és lakatlanná lesz. És összesereg lett az egész nép Jeremiás körül az úrházában. Amikor meghallották ezeket Júda vezetői, a királyi palotából az úrházához mentek, és leültek az úrháza új kapujának bejáratánál. A papok és a próféták ezt mondták a vezetőknek és az egész népnek. Halálra kell ítélni ezt az embert, mert ez ellen a város ellen profétált, ahogyan magatok is hallottátok. Jeremiás viszont ezt mondta a vezetőknek és az egész népnek. Az Úr küldött engem, hogy a templom és a város ellen elmondjam mindazokat a prófétai igéket, amelyeket hallottatok. Most azért jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, és hallgassatok isteneteknek az Úrnak a szavára. Akkor majd megbánja az Úr, hogy veszedelemmel fenyegetett benneteket. Ami pedig engem illet, íme a kezetekben vagyok. Bánjatok velem, ahogyan jónak és helyesnek látjátok. De tudjátok meg, hogy ha megöltök, ártatlan vér terhel benneteket, ezt a várost és lakóit, mert valóban az Úr küldött hozzátok, hogy hirdessem nektek mindezt. A vezetők és az egész nép ezt mondták a papoknak és a prófétáknak, nem kell halálra ítélni ezt az embert, hiszen Istenünknek, az Úrnak nevében beszélt hozzánk. Amen. Ki az, aki valóban az Úr nevében szól? Ki az, aki valóban azt mondja, ami az Isten igéje? Ki az, akit tényleg az Úr küldött? Ez itt a lényegi kérdés, ami körül kavarog mindez a történet, amit hallott. És ma is ez a lényegi kérdés, hogy az Isten igéje hangozzék, valóban az Isten igéje hangozzék közöttünk. És azt mondják azok, akiket az Úr küldött. De emberi síkon ez sokszor összekeveredik. És ezért lett a próféták sorsa olyan, mint Jeremiásé is. Emberileg annyiszor egyszál magában, aztán olvasunk itt nem sokkal később arról, hogy volt még más próféta is, aki valóban az Úr szavát mondta, a sok ellenkező hivatalos prófétával szemben, de azt a másikat azt sokkal hamarabb rövid úton elintézték. Azt mondja az ember, miközben figyelemmel végighallgattuk ezt az igét, hogy az a csoda, hogy Jeremiás végig elmondhatta, amit az Úr rábízott. Tulajdonképpen itt arra gondolhatunk, hogy Báruk számol be arról, aki Jeremiás igehirdetéseit és történeteit leírta, Báruk számol be arról, amiről már, hogy mit mondott el Jeremiás a templomban, részletesebben is olvashatunk például, a 7. fejezetben Jeremiás könyvében. Jeremiás könyvében nem egy szoros időrendben találjuk egymáshoz rendezve a különböző igehirdetéseket, hanem több beszéd gyűjteménye, meg a róla leírt történet úgy együttesen lett összegyűjtve ebben a könyvben. És hát bizony Jeremiásnak el kellett mondania ilyeneket, hogy ne bízzatok ilyen hazug szavakban, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Mert csak ha igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha igazságos ítéletet hoztok ember és embertársa között, ha jövevénytárvát és özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem mondtatok ezen a helyen, nem követtek más isteneket a magatok romlására, akkor fogok veletek lakozni ezen a helyen. És aztán ilyeneket kellett mondania, kiknek? Azoknak, akik jöttek. Jöttek a templomba, hogy leboruljanak ott. Elvileg az Úr előtt. És mit kellett elmondania? Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baalnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Aztán idejöttök, és megállotok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk, hogy aztán ugyanazokat az utálatos dolgokat kövessétek el. Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el? Majd én is annak nézem, így szól az Úr. Ugye ez a legutóbbi mondat egy olyan mondat, amit az Úr Jézus maga is fölidéz, és világosan utal rá, amikor megtisztítja a templomot az utolsó jeruzsálemi bevonulása után. Jeremiás sorsa ebben az ige szakaszban is, amit hallhattunk, előképszerűen mutat előre magának a fiúnak, Jézusnak a sorsára. És Jézussal szemben, az Atya egyszülöttével szemben is. Kik voltak a legmegátalkodottabb ellenségek? Azok, akiknek hivatalból kellett Isten ügyét szolgálniuk. Na hát ez a fájdalmas. És ez az, ami ismétlődően előfordult az Isten népe történetében. Erre utal maga az Úr Jézus, amikor a proféták sorsáról beszél. Ma az egyik kijelölt ige szakaszként olvashatjuk ugye a gonosz szőlőművesekről szóló példázatot, Márk evangéliumából kijelölve. Hogy a gazda küldött szolgákat, hogy a munkások adják meg a termést a gazda szőlőjéből, és akkor egyiket megverték, másikat meggyalázták, megint másokat megöltek, végül elküldi a tulajdon fiát. Öljük meg, ez az örökös, és miénk lesz az örökség. Jézus így mondja meg előre az őt számon kérő főpapnak és zsidó vezetőknek azt, ami pár napon belül bekövetkezik, hogy őt hogy fogják elvetni és kivetni. Miután a fiút is elküldte a gazda. És hallhattuk nemrég az Úr Jézusnak ezt a Jeruzsálemet sírató szavát. Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam egybe gyűjteni fiaidat, mint a tyúk a kis csibéit a szárnyai alá. De ti nem akartátok. Hányszor? Hát idejében küldte az ő profétáit az Úr újra meg újra. Gondoljunk Ámoszra, gondoljunk Mikeásra, Ézsaiásra, Jeremiásra és a többiekre. És mi lett a sorsuk? A legkeményebb ütközéseik éppen azokkal voltak, akiknek hivatalból kellett Isten ügyét szolgálniuk. Nagyon veszélyes, ha valakinek hivatalból kell Isten ügyét szolgálnia. A papok és a proféták, akik Jeremiás korában ráadásul arra hivatkozhattak, hogy hát jól megy itt minden most, akkor már vagy 15 éve Jósiás királynak a reformációja után, a nagy ószövetségi reformáció után, hát helyreállítva történt az Isten tisztelet a jeruzsálemi templomban, ki lett onnan tisztítva minden bálvány és pogány kultuszi hatás, meg az országban is Jósiás király igyekezett érvényre juttatni, mint istenfélő király, azt, amit megértett az Úr igéjéből. Hát szépen ment minden. Hát jöttek Jeruzsálembe, a helyreállított kultusz folyt, hát mit beszél itt Jeremiás ugye a templom ellen? Hát nem Jeremiás beszélt, az Úr beszélt, és Jeremiás csak azt mondta el, de azt mindenestül el kellett mondania, amit az Úr rábízott. És amit Jeremiás mondott, az az Úr leleplező szava. Úgy, ahogy hangzott a népről, hogy mindenféle bűneiteket művelitek, aztán eljöttök, hogy eleget tegyetek ugye a vallásos kötelezettségeiteknek, eljöttök a templomba, itt leborultok, igen, az Úr előtt, meg mondjátok a szépeket az Istennek, aztán folytatjátok ugyanazokat az utálatosságokat, amiket abba se hagytatok. Hát Isten látja. Hát az Úr nem azt nézi, ami a szeme előtt van, mint az ember, hanem ami a szívben van. És az Isten igéje az a szív gondolatait és szándékait leplezi le. Na ezért volt aztán külön a papok és a proféták számára is olyan mondani való, amit Jeremiásnak ugyancsak el kellett mondania, és ezt a könyve 6. fejezetében, meg a 8. fejezetében is olvashatjuk. Hogyan mondhatjátok, bölcsek vagyunk, olvasom a 8. fejezetből. Nálunk van az Úr tanítása. Bizony, íme hazugsággá tette ezt az írástudók hazug tolla. Szégyent vallottak a bölcsek, megijedtek, zavarba jöttek. Íme megvetették az Úr igéjét, mit is ér a bölcsességük. És döbbenetesen hirdeti meg előre azt a fogságot, ami Isten büntetése lesz. Azért asszonyaikat másoknak adom, mezőiket a hódítóknak, mert apraja nagyja mind nyerészkedésre adta magát, prófétája és papja mind hamisságot művel. Népem leányának baját úgy gyógyítják, hogy könnyedén mondogatják békesség, békesség, és nincs békesség. Szégyenkezniük kellene, mert utálatos, amit tettek, de nem akarnak szégyenkezni, és már pirulni sem tudnak. Azért elesnek az összeomláskor, elbuknak a megtorlás idején, mondta az Úr. Emberileg nem csodálhatjuk, hogy az ilyen igehirdetésre begerjedtek. Éppen a papok és a próféták. A papok ugye az áldozati rendnek a végrehajtói voltak, az áldozatokat mutatták be, a prófétákhoz, az Úr igéjéért jöttek emberek, egyesek is tanácsot kérni, és ők az Úr nevében, az Úrra hivatkozva mondtak valamit, és Jeremiásnak meg le kell lepleznie, hogy ti itt az Úr nevére hivatkoztok, de hazugságot mondotok. A bűnbánat nélküli, megtérni nem akaró bűnösöket nyugtatgatjátok békességgel. Arra meg az Isten azt mondja, hogy nincs békesség az istenteleneknek. Ezt mondta már Ézsaiás által is, Mikeás által is. És Jeremiás nem tehette, hogy ne mondja ki. Vallő arról, megtaláljuk a könyvében, hogy csontjaimba rekesztett tűz. Próbáltam én, hogy elhallgassam, de nem volt hatalmam rajta. Akit valóban az Úr rendel igehirdetőnek, annak az igét kell mondania. El nem véve belőle egy szót sem. Aztán lesz, ami lesz. És Jeremiás nem egy álomvilágban él, amikor körbeveszik, és épp a hivatalos papok és proféták követelik a halálát. Az a csoda, hogy meg nem lincselték ott. Mert a tömeg is, a vallásos tömeg először ezekre hallgat. Aztán majd változik a tömeg hangulata, amikor a józan vezetők, akik még a régebbi garnitúrából vannak, az új király mellett is, a józan vezetők azt mondják, hát nehogy már, hát nem halálra méltó ez az ember, az Úrnak, a mi Istenünknek nevében szólt hozzá. Aztán a folytatásból megtudjuk még azt is, hogy a nép közül a nagyon öregek, a vének emlékeztetnek arra, hogy 100 évvel korábban a móreseti Mikeás, az is arról prófétált, hogy mi lesz a templommal. És ezért Kihás király nemhogy nem ölette meg, hanem megalázta magát az Úr előtt, és a szívére vette azt, amit a móreseti Mikeás elmondott, hogy a Siont fölszántják, mint a mezőt, Jeruzsálem romhalmaz lesz, a templomhegy pedig erdős magaslat. Nem ölte meg Ezékiás Júda királya és egész Júda, mert félték az Urat, és mert esedeztek az Úrhoz. Az Úr pedig megbánta, hogy veszedelemmel fenyegette őket. Azért 100 évvel korábban, nem is egészen 100 évvel korábban, mint ahogy Jeremiás ezeket elmondja, nagyjából mondhatjuk, hogy 100 évvel korábban, Isten megmentette Jeruzsálemet. Az asszír hadjárat mindent elpusztított, de Jeruzsálembe nem juthattak be. Mert hittel, bűnbánattal, hittel az Úrhoz fordult Ezékiás király meg az egész nép. Hogy Isten akkor megmentette Jeruzsálemet, az nem azt jelenti, hogy mindig meg fogja menteni. hogy Isten akkor megkönnyörült rajtuk, és nem engedte elpusztítani a templomot, az nem jelenti azt, hogy ó, hát a templom az most már mindig biztonságos hely lesz számunkra. Mert ha az ember a templomot csak arra akarja használni, kificamodott vallásosságában, hogy Istenre hivatkozva a templomban akar elbújni az Isten elől, az Istentől elrablott életével, na ezt mondja így az ige, hogy rablók barlangjának nézitek, hát akkor Isten úgy is fog vele bánni. És mindez ugye bekövetkezett. Jeremiás nagy fájdalommal kellett, hogy elmondja mindezt. És nagyon reálisan megmondja, hogy kezetekben vagyok, azt tesztek velem, amit akartok. Emberileg, de csak úgy, ha Isten engedi, emberileg az volt a helyzet, hogy amit jónak és helyesnek láttok, de tudjátok meg, hogyha megöltök, ártatlan vér fog terhelni benneteket. Nem magát menti, hanem a hallgatóit akarja menteni. És olyan csodálatos ebben, hogy mindaz is, ami Istennek az ítéletes igéje, amikor Isten hirdetteti, azért hangzik föl, hogy megtérjenek és éljenek. Az ítéletes ige az Isten kegyelmének az útját készítheti. De ha nem térnek meg, jön az ítélet. És azt ember el nem háríthatja semmivel. Ha belegondolunk, ugye itt az idő meghatározásba, Jójákim király uralkodásának a kezdetén küldte így Isten Jeremiást. Valami új kezdődik Júda népe történetében. Az istenfélő király Jósiás meghalt, mert nem értette meg, hogy nem kell beleavatkoznia abba, amikor Nékó fáraó a tengerparti vidéken fölvonult Asszíria felé. Nékó fáraó azt üzente neki, hogy az Isten küldött engem, és veled nincs dolgom, ne állj ellenem. Jósiás király, aki az Isten igéjét komolyan vevő reformációjával ugye sok mindent helyreállított, nem csak Júda területén, hanem az északi elpusztult ország részben is, ahol csak maradványai maradtak Izrael északi törzseinek, fölvonult Nékóval szemben, és Megiddónál hiába nem királyi ruhában volt, kapott egy nyilat, és belehalt. Nem értette meg ez az istenfélő király, hogy most neki ebben nem kell beavatkoznia. Istennek a történelem formáló munkájában nem kell emberi szándékkal beavatkoznia. Jósiás meghalt. Utána az egyik fiát királlyá tették, de ahogy Nékó fáraó vonult visszafelé, azt letette a trónról, és helyére ültette Jósiás másik fiát, ezt a Jójákimot. Az egyiptomi fáraó kegyéből lett király Jójákim. Eléggé nehéz helyzet, ugye? Aztán majd nem sokára be kell hódolnia a babiloni nagykirálynak. Milyen ez a Jójákim? Az uralkodása kezdetén az egész néppel együtt ő is alkalmat kap, hogy féljék az Istent, hogy komolyan vegyék az Isten igéjét. Egy új szakasz kezdődik, a régi király meghalt, egy másikat elvittek, rövid időn belül új király van, új szakasz kezdődik. Nem mindegy, hogy kik a vezetők. Amikor mi itt döntéshozó testületekbe választunk a gyülekezetben, meg az egész egyházban, nem mindegy, hogy kik a vezetők és milyenek. Félik-e az urat, vagy nem? Ez a döntő szempont. Nem a szakértelem, meg mit tudom én micsoda. Jójákim nem félte az urat. De az uralkodása kezdetén alkalmat kap, hogy hallgathasson az isteni figyelmeztetésre. Na, ő aztán egyre megátalkodottabb később, és ő az, aki szétaprítja Jeremiás proféciáinak a könyvtekercsét, és a tűzbe dobja. Hogy gondolja az ember, hogy az Isten igéjét el tudja intézni azzal, hogy szétvagdalja? Manapság az úgynevezett bibliakritikával teszik ugyanezt, hogy szétrancsírozzák az Isten igéjét, és el akarják venni a hitelét. De attól még az Isten igéje marad érvényben. És mindaz, amit Jeremiásnak hirdetnie kellett, beteljesedett. Jójákimon is, a népen is. És 20 évvel ezután, hogy Jeremiásnak ott a templom udvarán el kellett ezt mondania, elpusztult az a templom. Mert Isten nem a levegőbe beszél. És a legnagyobb bolondság neki támadni azoknak az embereknek, akik tényleg Isten küldetésében szólnak, tényleg az ő igéjét mondják, de hát emberi hatalmi érdekeket sértenek meg az emberi vallásosságnak, az önzését leleplezik, ugye. Hát ez váltotta ki a haragot. De egyszerűen bolondság az Isten igéjét elhárítani, és annak neki támadni, aki hűségesen elmondja az igét. Mert az ige beteljesedik. És akkor innét tekintsünk megint, ami Urunk Jézus Krisztus szavára, útjára. A proféták sorsa teljesedik be ő rajta is. Ahogy mondtam, a legrettenetesebb megátalkodott ellenségei azok, akiknek hivatalból kellett az Isten ügyét képviselniük. Jézus ezt tudta, és előre mondta többször a tanítványainak, felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfiát átadják a főpapoknak és az írástudóknak. Azok halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják, és keresztre feszítsék. De harmadnapon feltámad. Milyen rettenetes, hogy az ember a maga önző, hamis vallásosságában. Az Isten fiának is képes volt neki támadni. De Isten ezt előre beletervezte az ő tervébe. És éppen ezen keresztül végezte el megváltásunkat, a tiszta, a szent, akire előre mutattak a proféták. Az ige hirdetésükben is, meg a sorsukban is. És mi Jézus Krisztusra tekinthetünk. Jeremiás történetén keresztül, Jeremiás szenvedésén keresztül, Jeremiásnak a rábízott igéhez való hűségén keresztül. Rátekinthetünk, föltekinthetünk arra, aki a tökéletesen hűséges, akiről olvashattuk, hallhattuk az egyik bevezető igében, hogy engedelmes volt mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Így váltott meg téged és engem. Így hív magához, valódi megtérésre, hogy vele járjunk, az ő világosságában járjunk. Nem valami képmutató, önigazoló vallásosságban. Nem a templomig eljutva csupán, hanem Jézushoz eljutva. Vele járjunk, úgy becsüljük meg az ő igéjét, az ige hirdetés alkalmait is. Az életünkben hordozzuk az igét, és az életünk hordozza az igét. És Jézus Krisztusban Isten kegyelme, az a meg nem érdemelt, fölfoghatatlan kegyelem, amelynek még az ítéletes igék is az útját készítik most, az a kegyelem. Legyen hatalom az életünkben, mindent meghatározó hatalom. A kegyelem uralma alatt éljünk, mert csak ennek van értelme. Különben hiába a templomaink, hiába az egyházi szervezetünk, hiába annyi minden, amit emberileg fontosnak tartunk, ha mindez csak búvóhelyé lesz az Isten igéjével szembeni ellenállás közepette. Az Istentől elrabolt életét akarja ott magának megtartani az ember. Na ettől mentsen Isten. Ahogy Jeremiás átadta magát az Úrnak, mert az Úr elhívta őt, az Úr leszerelte minden ellenérvét, az Úr rábízta igéjét, és ez csak előképe annak, hogy a fiú odaadta magát értünk. Adjuk mi is magunkat annak, aki szeretett minket, és önmagát adta értünk. És csak egy valami számítson. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Csak az számítson, csak ő számítson. Bár csak ilyen vezetőket adhatna nekünk az Isten. Ige hirdetőket is, gyülekezeti vezetőket, döntéshozókat az egyházban. Ne hasonlítson közülünk senki sem azokra a papokra és prófétákra, akik hivatalból Istenre hivatkozva mondták, amit mondtak, de Isten meg azt mondta rá, hogy hazugságot prófétálnak az én nevemben. Hanem járjunk az Úr világosságában. Ő beszélhessen velünk, és az ő igéjének az ereje mutatkozzék meg az életfolytatásunkban, meg a szavunkban is. Erre váltott meg Jézus Krisztus, az engedelmes Jézus. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, hadd tekintsünk mi reád, most is, amikor Jeremiás történetére figyelhettünk, hiszen annyi mindenben az ő sorsa előképe a te utadnak. Az esendő emberek, a próféták mind reád mutathattak előre, Uram, te kerested az ő küzdelmükön, sírásukon, bizonságtételükön keresztül is a tőled elszakadt embert, és ahol valóban a te igéd hangzik, ma is te keresed a tőled elszakadt embert. Úr Jézus, amikor te oly kiszolgáltatott lettél, s vallási és világi hatalmasságok mindent elkövettek, hogy keresztre feszítve megöljenek. Valójában te cselekedtél akkor hatalmasan, önmagadat adtad oda értünk, mint az igaz szolga. A mi békességünk büntetése volt rajtad, hogy mi sebeid árán meggyógyuljunk, bűnbocsánatot nyerjünk, tévejgő útjainkról megtérjünk hozzád, és benned békességet, életet, üdvösséget leljünk. Úr Jézus, hadd járjunk mindnyájan a te világosságodban. Hadd engedjük, hogy igéd megítéljen minden megítélnivalót bennünk, személyes életünkben is, gyülekezetünkben, egyházunkban is. Hadd tudjuk megvallani őszintén bűnbánattal, amit te megítélsz. És hadd tudjunk benned bízva, igédnek engedelmeskedve, s ahhoz ragaszkodva járni végig a nekünk szabott úton. Hűséges Úr, tégy minket hűséges követőiddé. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked,